Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ, értesülés, beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról, az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgető társam Gyévai Zoltán újságíró, évtizedek óta a belga fővárosban él, és az Európai Közösség különböző fórumairól tudósít. Én Movesz Tibor vagyok. Mai témánk Várhelyi Olivér, a Magyar Uniós Biztos bemutatása. Várhelyi Olivér azon biztosok közé tartozik, aki nem egy látványos kormányzati tisztség betöltése után landolt Brüsszelben, hanem karrierjének nagy részét a belga fővárosban töltötte. Hogy emlékszel vissza, milyen pozícióval kezdett 2001-ben a tisztségviselő, és azt gondolom, hogy az ő karrierje nagyon jó alkalmat ad arra, hogy bemutassuk, hogy milyen formái, milyen szintjei vannak egy ország képviseletének Brüsszelben.
Én amikor először találkoztam Várhelyi Olivérrel a 90-es éveknek a második felében, akkor ő a magyar állandó képviseleten, Juhász Endre vezette a magyar állandó képviseleten, volt még egy fiatal diplomata, jogász.
Milyen képviseletek működnek Brüsszelben? Tehát azt mindenki tudja, hogy az Európai Uniós parlamenti választások, az európai parlamenti választások után képviselők kerülnek az Európai Parlamentbe. Azt mindenki tudja, hogy minden ország delegál egy biztost az Európai Bizottságba, de működik még az EU-nak egy képviselete, egy magyar képviselete az Európai Unió mellett. Tehát milyen diplomáciai fokozatok vannak még Brüsszelben, amik nem közvetlenül ezeknek a nagyon ismert intézményeknek a részei.
Valóban az Európai Bizottságnak, és nem is az EU-nak, az Európai Bizottságnak van egy képviselete Magyarországon. Ez nem egy diplomáciai képviselet a hagyományos értelme, tehát nem ugyanaz, mint egy magyar nagykövetség mondjuk Argentínában vagy máshol, hanem ez arról szólt igazából, hogy mi a ti részetek vagyunk, de a Brüsszel is látni akarja, tudni akarja, mi történik. Egyébként nagyon sok olyan politika van, amit közösen valósít meg a magyar kormányzat, illetve az Európai Bizottság, ezeknek az elők segítése és része. Tehát ez egyik része. Így fogalmaznék, van egy budapesti láb, a brüsszeli láb pedig valóban az állandó képviselet, ahol körülbelül normális békeidőben 80-100 diplomata dolgozik. Ez egy olyan minden mini minisztérium, egy kis minisztérium, csak az a különbséggel igazából, hogy egy kormányzatot fednek le. A különböző területek, politikai területek képviselői vannak itt, diplomaták, szakdiplomatákra nevezzük őket, akik ugye a három nagykövet, van három nagykövet is, az irányítás alatt végzik a munkájukat, és ők valamennyien nem csak a három nagykövetnek jelentenek, hanem a különböző minisztériumoknak is jelentenek. Az ő feladatuk az, hogy a tanácsban, és akkor behozok egy újabb fogalmat, a tanács, ott, ahol a tagállamok képviselői foglalnak helyet, és mint jogalkotók tevékenykednek, a másik jogalkotó az Európai Parlament, hogy a tanácsban a magyar érdekeket képviseljék, és valahányszor van egy jogszabályi javaslat, akkor gyakorlatilag alacsony szintről indulva, ez arra gondolok, hogy szakdiplomatás szintről indulva, nagyköveteken át a miniszteri szintig kitárgyaljanak és elfogadjanak különböző jogszabályokat. Tehát ha úgy tetszik, ez nem egy látványos munka, ez egy kőkemény fafaragás, ami itt történik Brüsszelben, de rendkívül fontos, mert ez biztosítja azt, hogy Magyarország a számára lehető legoptimálisabb megoldásokkal távozzon a tárgyalóasztal mellől.
Elmondásod alapján ez nagyon jó terep arra, hogy valaki megismerje belülről az unió működését, hogy tapasztalatot szerezzen a mindennapi kihívásokban és a mindennapi helyzetek megoldásában. Ebbe a gépezetbe került be Várhelyi Olivér.
Valaki minél jobban ismeri az Európai Unió működését, a döntéshozatali folyamatot, minél jobban része ennek a rendszernek, az
minél több kapcsolatot épít ennek során.
Kapcsolatot tud építeni, így van, nagyon fontosak a személyes kapcsolatok. Minél jobban része ennek a rendszernek, az annál jobban ismeri egyébként ennek a rendszernek mondjuk a gyengéit is, hogy fogalmazzak, meg az erősségeit is. Tehát az jobban tudja azt, hogy hol érdemes mondjuk egy magyar javaslatot, vagy egy magyar érdeket, hol és milyen időben érdemes elhelyezni a rendszerben ahhoz, hogy esély legyen arra, hogy ebből legyen valami.
Milyen pozíciókat töltött be Várhelyi Olivér a brüsszeli állandó képviseletben?
Tehát ő végigjárt a szó szerint a szamállétrát, a ranglétrát, hiszen egy beosztott diplomataként kezdte, szakdiplomataként, jogászként, később az állandó képviseletnek lett a jogi osztályának a vezetője, ez egy nagyon fontos poszt, közvető tanácsadója gyakorlatilag éppen regnáló nagykövetnek. Ezt követően a Koreper, úgynevezett Koreper egy nagyköveti posztot kapta meg, ami a belső piaci kérdésekkel foglalkozik, rengeteg szabályozói technikai kérdéssel, és mielőtt kinevezték volna ugye uniós biztosnak, éppen Magyarország ugye állandó képviseletének, brüsszeli állandó képviseletének volt a vezetője.
Hogyan került ő képbe biztos jelöltként?
Nem első választása volt Orbán Viktornak, aki igazi politikust szánt erre a posztra. Hozzáteszem, nem ritka az, hogy végső soron a tagállamok nem egy volt csúcspolitikust, vagy egy regnáló politikust, egy aktív politikust jelölnek Brüsszelbe posztra, hanem egy diplomatát például. Nem Várhelyi Olivér az egyetlen diplomata, volt diplomata, akiből uniós biztos lett, se szeri, se száma ezeknek a biztosoknak. Most így hirtelen eszembe jut a szlovén biztos, aki humanitárius kérdésekkel foglalkozik, a Janez Lenarčič, ő is tulajdonképpen diplomata volt előtte. De nagyjából azt kell mondanom, hogy ilyen kétharmad, egyharmad arányban vannak a volt diplomaták és a politikusok, de például, hogyha Maroš Šefčovičot nézzük, aki bizottságnak alelnöke, most már a harmadik idejét tölti ott, ő például diplomata volt, konkrétan ő is állandó nagykövet volt, állandó képviselő volt országának, mielőtt politikusá lett volna biztosként.
Hogyan fogadta a bizottság, vagy a bizottság elnöke Várhelyi Olivér uniós biztos jelöltségét? Ugye ő Trócsányi Lászlót, az összeférhetetlenség miatt visszautasított magyar jelöltet követte. Jobb fogadtatásban részesült a Várhelyi Olivér, mint Trócsányi László.
Ugye Ursula von der Leyen erről sosem egy szót sem mondott, tehát ezt a véleményét megtartotta magának. Én élek a gyanúperrel, hogy valahol megkönnyebbült. Tudnék, Trócsányi László támadható volt személyében is, és nem feltétlenül az összeférhetetlenség miatt, hanem abban a szerepben, amit igazságügyi miniszterként játszott korábban, amit Brüsszelben úgy tekintenek, mint a magyar jogállamiság leépítésének a folyamata. Ezzel a teherrel Várhelyi Olivérnek nem kellett megküzdenie, hiszen ő szakdiplomata volt. Ez szerintem segített neki, és valahol húzzal a von der Leyen, élek a gyalúperrel, hogy ezt megkönnyebbüléssel fogadta, hiszen könnyebben el tudta Várhelyi Olivért adni, mind a bizottságán belül, mind pedig az Európai Parlament felé. Ugye ő a bővítési portfóliót kapta, és hogyha megnézzük azt, hogy az csatlakozásunk óta a magyar biztosok milyen területeket kaptak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik talán a leglátványosabb. Ha nem is a legfeltétlenül a legnagyobb befolyással rendelkező terület, de a leglátványosabb területek közé tartozik a bővítési politika, illetve a keleti, illetve a szomszédságpolitika is, nem csak a keleti és déli szomszédságpolitika is. Várhelyi Olivér, én úgy gondolom, a várakozáson felüli portfóliót, a magyar biztos, inkább így fogalmazunk így, Orbán Viktor által kijelölt magyar biztos, várakozáson felüli portfóliót, elős portfóliót kapott, érte is kritika emiatt Ursula von der Leyen, hogy képzeli azt, hogy pont olyan ország biztosának adja ezt a portfóliót, ahol fölmerülhet a hitelességi kérdés, hiszen ne felejtsük el, az Európai Unió számos tagjelölt országgal tárgyal, illetve vannak, ugye sorban állnak az országok az Európai Unió, illetve legújabb Ukrajna, Moldova és Grúzia is most már.
4 év telt el a kinevezése óta. Mit tudott felmutatni a magyar biztos ez alatt a 4 év alatt?
Várhelyi Olivér egy villámrajtot kellett, hogy vegyem. Ez pedig az volt, hogy amikor a Ursula von der Leyen féle bizottság hivatalba lépett, addigra láthatóvá vált, hogy a bővítési folyamat mint olyan leállt, szinte teljesen leállt. A Juncker bizottság alatt semmiféle új bővítésre nem került sor, és az az ország is, amelyik gyakorlatilag elkezdett tárgyalni a szerbek 2012 óta, tehát legalább 10 éve tárgyal, az az ország is, amelyik a leginkább előrehaladott a folyamatban. Tehát valami nagy probléma van a bővítéssel, amit nyilván lehet az egymás követő válságokra és az Európai Unió arra irányuló figyelmére fordítani, de az is benne volt, és ebben azt hiszem azért Magyarországnak és talán Lengyelországnak is szerepe van, hogy bizony, főleg Nyugat-Európában, a legtöbb országban kialakult egyfajta ellenállás az Európai Unió kelet irányú bővítéssel kapcsolatban, éppen azért, mert akkor a magyar és a lengyel példa jutott eszünkbe, hogy ezeknek a száma bővülni fog az Európai Unióban, és az Európai Uniót ezek után akár meg is bénthatja a működését hosszabb távon. Magyarra nem akarta konfliktusokat beintegrálni. Ezért, de a bővítési politika, tegyük hozzá, egy nagyon fontos politika, és ezt az ukrajnai háború megmutatta, hogy ez egy új értelmet kapott, új értelmet nyert, és bizonyos felgyorsulása látható. Stratégiai érdek az Európai Uniónak, hogy bővüljön. A kérdés az, hogy hogyan tudjon bővülni, és ugye hogyan tudja a belső ellentmondásokat levetkőzve bővülni. Ehhez képest Emmanuel Macron határozott tevékenységének következtében elékezett olyan pont az Európai Unió, amikor a bővítési stratégiát módosítani kellett. Várhely Olivernek az első éve azzal telt, hogy letegyen egy új stratégiát az asztalra, és ezt el is fogadtassák. Ez megtörtént egyébként. A stratégia lényege is abban tér el mondjuk a korábbiaktól, hogy az egy erősebb politikai ellenőrzést a folyamat fölött. Tehát nem lehet technikai kérdésekre degradálni a bővítést, hogy valaki kipipálja ezt és ezt a folyamatot. Emlékezzünk, Románia és Bulgária mai napig benne egy olyan rendszerben, ami azért tették bele, mert nem volt felkészülve az uniós tagságba. Ezt nem akarják megismételni, ezért tulajdonképpen szigorúbbá vált az uniós bővítési folyamat, de van benne olyan folyamat, hogyha valaki tényleg elkötelezi magát, akkor gyorsabban előre nyomulhat, mint a többiek. Várhely Olivernek tulajdonképpen ez a része a munkájának jól kezdődött. Az is látni kell azért természetesen, hogy rá kezdettől fogva eléggé mély gyanakodással nézett, az általunk is említett okoknál fogva. Tény és való viszont, hogy Várhelyi Olivier végzi a munkáját, tehát hogyha valaki azt nézi, hogy hova utazik, és ki kell tárgyal, milyen nyilatkozatokat tesz, úgy látom, hogy igyekszik megfelelni azoknak az elvárásoknak, amik vele szemben megfogalmazottak, illetve amelyeket egyébként biztosi esküjében is már bevállalt.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!